miként szeráfok, skerubimok úgy helyezkedtek el az udvartartás csodálatos fehér eunuchjai a trón végtelen lépcsőin. Valami volt az isteni rendből az arannyal áttört trónteremben, mely a világ közepe volt, alfa és omega, minden hatalom kezdete és vége. És mindez jelkép. A csillagforma, melyben festői rendbe redőztek-e végtelen színjáték szereplői, önmaga is szimbóluma volt az égi rendnek, angyali, nem nélküli kórusok harsogó himnusszavával vonult be a Bazileusz és a Bazilissa. Ünnep vigiliája volt, már reggel 8-kor kezdődött a nagy fogadás. Míg visszatértek a Neálból a reggeli miséről, az úton felállított orgonák harsány hangja mellett, csodálatos őszi virágokat dobált a kétoldalt imbolygó néptömeg az úszó gyaloghintókba, melyeknek vörös brokátja ráesőztek fehér puha testükkel. Minden virág volt, illat, fény és zene. Himnikus csodakép, a császárarc változásait nem érintette ezer év alatt az idő. Nagy kihallgatás volt. Követek, országnagyok, témák kormányzói, logotéták és stratégoszok jöttek. A tanács nagyurai, akik rangjuk szerint rogynak térdre, oly köntöst viselhetnek csak, mint amit beenged az udvartartás törvényszava. Mindez a végtelenül bonyolult rítus heréltek vállán nyugszik, akiknek nincs családjuk, testvérük, anyjuk s gyermekük, mindenük a szent palota s a rítus, mely véges életük végtelen áradata, egy csepp a halhatatlanságból, ahogy égi seregek földi másaként felsorakoznak, s angyalhangjuk kórusa megtölti a maga urat irtózatos arányú aranyló boltíveit. Mint földi bálványok ülnek a magasságokban. Két csodálatos arc. Magasan s mereven, királybiztonság örök pózával Mánuel császári köpenyének szertartásos redői között, s valamivel alacsonyabban Iréné átszellemült festetlen apáca arca, amint roskadozik az aranykorona terhétől, s a nehéz fémszálakból szőtt köpenytől, melyet percig sem tudna hordani, ha felállna, s ezzel kellene leszállnia a trónhoz vezető lépcsőkről. Mindketten a terem láthatatlan ajtaján lépnek be, miként a népért való szent áldozat fejedelmi részesei. Árnyékuk nincs, csak fényük. 40 000 gyertya a mennyei világosságot veri vissza, ettől káprázik a belépők szeme, s ettől vakulnak meg a gyalázatosak, akik üres szemgödörrel merenghetnek földi hívságok mulandósága felett. Az ikoniumi szultán követe hajtja előre finom, szakálas fejét. Kilát a vérrögei közé. Mi lehet benne az örmény ősökből, a puszta nagyuraiból, békés, tanult arab város lakókból? Fejét előrehajtja, kisé énekelve ejti ki a perzsa szavakat, azon a nyelven beszél, melyet az iszlám rétorai használnak fejedelmeik előtt. Így beszél, sejem kaftányának szélesen redőzött lobogó ujjával elfödi arcát, ahogy megköveteli az illem, szattyán papucsában nesztelenül siklik végig a nehéz szőnyegeken, szavának halk, csobogó éneke megbűvöli azt is, aki szót sem ért szavából, mese és vágy árad belőle, madarak csicseregnek, a rímek nemesek s régiek, mint ősi finoman ötvözött ékszer, melyet megcsillant az ünnepnapon. A követ ura szívéről, baráti indulatáról szól, a tolmács ott áll a császári felség meget, s alig hallható leheletes hangján súgja a fülébe mindazt, ami fontos ez szóból, merészen egybefogja a lényeget. Így beszél a követ, s a kerubok és szeráfok tudják, hogy mindez már régóta eldöntött kérdés. Pénzről, adókról, váltságokról esik szó, vitás határterületekről, s mindezeket csendes szobákban, órákon s órákon keresztül fogják majd megvitatni kufárok és sáfárok módjára, ahogy illik, s a halkszavú poéta, s perzsa merengő kabzsi ujjal fog vájkálni a kincses szoba csörgő holmiai között. A szobában, melybe csak idegen követet engednek be, s úgy mehetnek ki, hogy senki sem látja, mit visznek magukkal. Pénzt-e, egyetlen drága követ, ómba foglalt mártír erekjét, vagy gazdátlanul heverő királyi koronát. A követ szava a himnusz, s a magasztalás csak arra jó, hogy mindenki előtt hallhatóan dicséri a földi urat. Az Úr ül trónusán, aranyporos szakállal, megközelíthetetlen isteni fenségében, élő jelkép, ő a nagy áldozat, aki a birodalom üdvéért vétetik. És a hangja halk, távoli, a mondatok csiszoltak, mintha valami nagyon-nagyon régi hellászi papírtekeresről olvasná őket, mely a birodalomra rámaradt. Minden fordulata kegyes, malasztos semmitmondás, bölcs szavak egyvelege, formulák s axiómák, amelyeken felépül a birodalom, valójában filozófia, amely az istenség ködeiben reszket, ott vészel azokban a magasságokban, ahová a császáron kívül csak a bölcseknek van bejáratuk. A szava halk, zsolozsmás, szeme mereven, egyenesen néz előre, alig érinti a lent hullámzók seregét. És ki tudja, lát-e, nézhet-e földi kötfoltokra, melyek alantasan gomolyognak lába alatt az isteni rend törvénye szerint. A puszta urának követe elhalkul. A vízóra színes cseppjei jelzik az időt. A bíbornyakban összehúzódik a perc, a követ tudja, hogy az utolsó rovátkánál el kell hallgatnia. Így villan a szem a vízórára, s a Bazileusz tudja, hogy mindennek egyszer vége lesz, nincs többé zenéje a perzsa versnek, melyből ért valamit, ha más nem csodálatos ősi ritmusát. S már hallja, amint páncél csörgése váltja fel a sejem kaftán sógását, az udvarmester hangja halk és alázatos, nehezen töri a nevet, melynek hordozója hatalmas szőke ember, rangjára nézve a frankok grófja, személyében Henriknek, osztrákok hercegének követe. Új hang hallatszik, kemény s barbár latin, nyers C hangokkal és erős kákkal, lihegő már majdnem esnek hangzó H-val, melynek leheletesen kellene elpihegnie, egybeolvadni a szférák zenéjével. Így beszél a Teuton lovag, akinek páncélozott lábával kell féltérdre ereszkednie, s akinek elengedte atyai kegyelemből a köntös csókját. Ott vár a gróf, akinek nevét oly nehéz kimondani. Kínlódik vele az udvarmester, s aztán kisé önkényesen, kisé gonoszkodva megcsonkítja, mintha mosoly is lebbenne el ajkáról, mintha mondaná, nem tehetek róla, hogy Barbáriában ilyen szavakat találnak ki, így alig keresztény neveket és címeket. Mindenről nem tehetek, szó vagy árnyékép vagy eltűnsz majd, miként hunok, avarok, besenyők és gepidák. Neved jegyét egy sor fogja megjelölni a császári fogadások kalendáriumában, mely ott porosodik a titkos levéltár tárlóiban. Hány ilyen követ, és hány szőke gróf érkezett Alexios császár ideje óta? Mennyi szó hullott végig a maga ura oroszlán oszlopain, mintha láthatatlan csatornák nyelnék el a birodalom szózáporát. Nem sokára felhangzik a kerubok hangja, mely újból visszaadja az isteni lényeget. Egyetlen tiszteletlen suttogás sem árulja el, egyetlen mozdulat sem leplezi le a feszült figyelmet, mely kiárad a csillogó angyal szemekből, amikor megjelenik a barbár nevű idegen lovag, szava belecsattan a csendbe. Ez szó, melynek sem súlya, sem színe sincs, ura üdvözletét hozza, s köszöni jó indulatát. Távoli herceg ki tudja, merre van Vienna, melynek tornyairól, kedves, derűs világáról beszél, ám itt fog megfogamzani a birodalom virága, akit a császár kegyes jó indulatának teljességében görögföldről e távoli országba átültett. Csupa szóvirág, melyet meg kellett a grófnak izzadságok árán tanulnia, ki merné félbeszakítani, ki intézhetne hozzá cicerói mondatokat, hogy elzavarja a rendet, mely szavában keményen, megingathatatlanul él. Hosszú, magas homlokú koponyája kissé oldalt lendül, így néz fel a császárra, nem takarja el szemét, a frankoknak minden szabad, a Bazileusznak végig siklik szeme a szónokon, talán épp a páncélja závárzatát vizsgálja, az új kapcsokat, melyeket most nemrég honosítottak meg a nyugatiak között, s amelyek ellenállóbbá, biztosabbá teszik a páncélinget, mint a régi pikkelyek idején. Lehet, ezt nézi, s szőkességét, mely megvörösödik a napsugártól, szőke sejmes haja, mely bodorítva vállára hull, innen a magasságból kicsit férfiatlan ékszer. A császár láthatja, hogy már nem kell sok év, s az osztrák gróf koponyája sima és tükörfényes lesz. Fut az ő feje fölött is az idő. Hallja-e az udvarmester szavát, aki drága köves táblájáról olvassa le a napi penzumot? Hány kihallgatásra bocsájtottal végeztek már a szent felségek? Ki van még hátra? Miként kell beállítani a vízórákat? Aszerint a hány perces audenciát engedélyez a kegyelem? A császár nem néz a táblákra, nem látja a betűt, szeme messze, éteri magasságokban kalandozik. Szentekkel beszél, akik aranyhajlékaikból kikönyökölve évszázadokon át változatlanul, egyformán felejtik rajta a változó császárokon mozaik szemüket. S mégis tudja, ki következik, mert reggel, néha hajnalban, sokszor már 6-kor kezdődnek a kihallgatások, tanul, egybegyűlt eunuchjaival megbeszéli a napi rendet, megfogalmazzák a válaszokat, s aztán bevonul megfejthetetlen bölcs talányként, mint misztikus Isten király. Az osztrák gróf vaslábának zörrenése még sokáig hallatszik, amikor már az ő ajkán is elhalkul a kegyes, üdvözlő szó, a csodálatos frázis, mely talán mégis új, valami van fordulatában, mert leesnek a pillák az eunuchok szemén, s ez a mozdulat maguk közt végtelen sokat takar, mert ők mindent észrevesznek, a hang alig elleshető remegését, egy új fordulatot, a rag hangsúlyozását, a kézmozdulat lassú vagy gyorsabb ritmusát, a szemtükrének változó fényét, s este, amikor szomorú magányos celláikban látogatják egymást, édes szörpök és sütemények között, szapora reked beszédükkel mindezt felebelenítik. Most még csak az acélláb zaja távolodik. Látszólag újból tökéletes égi a hierarchia. Akkor jelenik meg a búcsúzó hercegnő, hogy a Basileus ráadhassa a távozóra az imperium áldását. Mintha mindig valaki meghalna a császári hercegnők közül, amikor idegenbe megy férhez, élve meggyászolják kicsit, és szégyen teljes aktus ez, de megszokták a nagy maketon császárok kora óta, hogy nem zárják el annyira Bizáncot, mint a kínaiak császára a sejem útjait, néha kiszakad belőle, miként kisebb fajta csillag, egy Komnenosz lány, nevét kitörlik az Anna leszekből, nevet, hitet, hazát is cserél, és szolgál a birodalomnak, s viseli a szóval nem nevezhető, ki nem fejezhető gyalázatot, melyet csak Bizánc érthet és érezhet meg. De ma már sokszor és sok formában változik a világ. Nyugat nem maradt adós. Minden szem a sápat szőke bazilisszára tekint, aki jámbor és szent, mint csak olyan asszony lehet, aki nem tud fiút szülni az impériumnak. Szent, mert most sem piroslik át vér az arcán. Nem emeli fel fájdalmas, ájtatosságoktól vereslő szemét arra, aki előjön a termek sokaságából, és aki előtt most meghajlanak mélyen, a szertartásosnál talán kissé mélyebben, ez az önkéntes, utolsó üdvözlet, ezt tudják mind az eunuchok, valaki elkezdte közülük, s a többi is mélyebben hajol. Bejön köpenyében, melyet császári oroszlánok díszítenek, így jön be Teodóra, aki búcsúzik. A császári fénynek nincsenek árnyékai. Mánuel szent s megközelíthetetlen. Tekintete egybeolvad Szent György arcával, aki szemével követi sárkánytölő pallosát. A csillag felemelkedett, s mozdulatlan. Az eunuchok kórusa harsogja az üdvözlést, mely a hercegnőt, akit a Nobilissima címe ékesít, megilleti. Így jön be bíbor sarkú parányi cipellőjében sötét haját átfogó aranykoronával, köpenyében is karcsún, ruganyosan az, aki búcsúzik. A rend követeli, hogy nyilvános kihallgatáson kérjen engedelmet a császártól, mert elhagyja a birodalmat. A császár elbocsátja a Komnenoszok szent familiájából, kirekeszti a legdrágább gyülekezetből áldóan, s mégis parányi megvetéssel, mint ahogy azokat szokás, akik kémszerepet vállalnak, pártütést színlelnek, befurakodnak barbár királyok kegyei közé, s akiknek titkát sohasem fedik fel, ha kézre kerülnek, büntetik őket, mert ezt kívánja a birodalom. A rend elvárja, hogy Teodóra így búcsúzzék. Tegye le címeit, melyeket napkelet minden herceg kisasszonya irigyelt, tegye le köpenyét, s tagadja meg a világot, melyben élt, szeretett, jajgatott a kíntól, s a szerelemtől ájultan is vigyázott mindig az illemre. Itt hagyja a palotát, melynek falai közt minden szavát jegyezték, lesték szerelmük folytott rezdüléseit. Búcsúzkodjék a herceg kisasszony, ahogy előírja az illem. Halálos betegként, valamilyen titkolt betegség láthatatlan bélpoklosaként. Úgy, mint aki feláldozza magát a birodalomért, de halála ezért semmivel sem lesz magasztosabb. Háromszor térdel le. Eltakarja a szemét, hogy ne lássa földi szemmel a császárt, aki fölébe emelkedik. Így kúszik felfelé, mert nem állította levonulását az égiekhez hasonló kegy. Senki és semmi ő a Bazileuszhoz képest, meg kell tennie az utat, mely a legfelső fokig vezet. Ott lebeg a köntös szegélye, innen már elérheti a császári kesztyű bíborát. Háromszor térdel le, ilyenkor leheletese halkra változik a kórus, s mindannyiszor felcsillan, amikor felemelkedik. A heréltek kórusa énekel. Úgy mondják, Bizáncban sokféle eunuk van. Titkosak, s rejtettek is. Akadnak köztük, akiknek férfiasságát nem rabolta el egészen a kegyetlen gyermekkor. Idővel magukhoz térnek, de már a rendben élnek, magukra veszik törvényszerűségeit, testi és lelki szokásait, így csak az önfelett percekben mélyül el hangjuk, amikor izgalom reszketteti őket, feloldja rítusokat valami nagy izgalom. Ilyenkor mélyebben szól hangjuk, utána fürkésző szemmel keresik a tettest, aki meggyalázta a kórust, földi szenvedélyek nyelvén dalolt a ritmusba, melyben nem lehet semmi földi szenvedély. Háromszor térdel le, utána felemelkedik. Magán érzi egy pillanatra a pillantást, a hangja udvari hang csengő, fegyelmezett. A szavakat sokáig tanulta. Sírva, örjöngve, nem bírta fegyelmezni magát, tanult végigesve a kárpitokon, bundákba csavartan és mesztelenül kerengve a fürdő medencéje körül. Felkérdezték tőle, s felmondta, már nincs semmi ízes, személyes varázsa a szónak. Merev, kemény, aranyból szőtt, mint a köpeny, melyet hajlékon csodálatos teste felett visel. Beszél a jóságról, melyet ki kell érdemelnie, hogy elengedje őt minden világok hatalmas ura, hogy elmehessen mátkájához, akit ugyan nem ismer, messze éjszakra Henrik úrhoz, aki a teutonok egyik népének dicsőséges fejedelmes, aki várja őt, a mátkát, szerelemmel, utána küldve legjobb híveit. Köszöni a császárnak, hogy egyszerű asszonyi természetének a szenvedélyét jóságos kegyelemmel megértette, visszaveszi tőle ugyancsak kegyes kézzel mindazt, amit valaha adott. Így kezébe teszi a rangot, a fényt. Keze meglebben, most minden szem Teodórára, festett, de vértelen arcára tapadt. Fájó, kétségbe esett heroizmus utolsó szikrái ezek, ahogy ő maga oldja meg a smaragd fibulát, lába elé esik le az aranyköpeny, melyet neki, csak neki volt szabad császári oroszlánokkal hímzetten viselnie, és most felnéz. Oly csodálatos, lebeg, fényben s könyben úszik a szem, az örök változó ma dióbarna, talán nincs is színe, színe a végtelenség, könnye sincs, a tekintet izzik a gyertyák fényében, csodálatosan szép fehér leány köntösében nem ékesíti egyetlen ékszer sem, a ruha olyan egyszerű, mint a menyasszonyok köntöse Bizáncban, talán csak a szövése finomabb, áttetszőbb. Mánuel látja szemével, lelkével és vágyaival a testet. Látja, hogy meglazult fején a fátyol csipke, a gyertyák fényében ezüstszál csillan elő Teodóra ezerszer simogatott hajából. Ezüstszál, melyet nem ismer, ezen az éjszakán hajtott ki. Ezt hozta hozzá ajándékba Teodóra, ezért engedte le a fátylat, hogy a Bazileusz ezt is láthassa. A koronás fej lejjebb ereszkedik, a hang megszólal. Szeretett húgunk Teodóra, bátyánk árvája, fogad üdvözletünket. Ismerjük kérésed, mely meghallgatásra talált. A birodalom kinyitja előtted a kaput. Kienged téged, s azokat, akik te érted jöttek a távoli országból, hogy elkísérjenek mátkádhoz. Atyai szívünk hajlik könyörgésedre, megesett mátkád hívószaván. Így elengedünk, de gondolj mindig arra, szeretett húgunk Teodóra, hogy az impérium valaha egy és oszthatatlan volt, s az ország fölött, ahová te mész, egykor elszálltak a sasok. Szent hitünk liturgiáját nem fogod hallani túl az osztrák limeseken, de a himnuszok hangját sohasem felejtheted el. Ha Viennában nem fogod látni kedveseid arcát többé, s halálhírük csak későn, sok holttölte után érkezik majd hozzád, gondolj arra, hogy még mindig a birodalom titkos egységén belül élsz. Ahol te vagy kegyelt hugunk Teodóra, akit ma utoljára ékesítünk fel legnemesebb címével, ott van és él a birodalom. A bíborkesztyű abban a pillanatban emelkedett fel búcsúzásra, amikor az utolsó vörös csepp lepergett a vízóra nyakán. Az égi rend örök volt, s meg nem változtatható. Teodóra térdelt, a birodalomnak nem volt több szava. Halkan lenyomta a szőnyeg mögött rejtőző ajtó zárát, még nem nyitott be, egy pillanatig várt, jelt adott. A jelek, melyeket így az ajtó nyílásából adott a császár szerelmesének az esztendők alatt, sokféle s mély értelmű volt. Ez volt szerelmük titkosabb rítusa. Halkan kopogott a kéz, a régi meghitt szokással, várt, míg visszaadják a jelt, nincs nála senki idegen, a császár bejöhet. Teodóra éneke volt a válasz a kopogásra, s most megszólalt az ének merészen, s váratlanul a logotét a diadalittos hangját utánozta, mely szétárad a Viatrin Pualis boltívei alatt. Üdv a Bazileusznek, a mindig diadalmasnak, Istentől szeretetnek, aki egy és igaz és irgalmas, mert ő feláldozza magát a birodalomért. A hang a Drómosz énekesét utánozta, a nagy logotétát, amint bevezeti a diadalmenetet, és a hang hirtelen elcsuklik, amikor kiejti az irgalom szavát. Manuel belépett a szőnyeg ajtón, de itt maradt mégis valami a levegőben, nem sírás, csak egy elcsukló ének emléke, aminek nincs már semmi értelme. Teodóra ott ül az alacsony, széles kereveten. Ugyanabban a fehér áttetsző peplomban, amelyben reggel megalázta magát a trón előtt. A térd még megőrizte a széthintett aranyporfoltjait, nem váltott ruhát, így ült sötét hajával, színes ajkával, körmével, s keblének bíborával, melynek skarlátja átütött a könnyű köntösön. Könnytelen, száraz, égő szemmel nézte az érkezőt. Haját, melyet bronzcsillanásúra varázsoltak a mosószerek, hátra simította, fülének márvány szépsége belerajzolódott az arcba, mely most magányos, tűnődő volt. Gyönyörű, kissé visszahajló vonalú orra könnyen megremegett, mint kényes és finom műszer, mely megérzi a viharokat. A homlok magas, redőtlen volt, ám Manuel ismerte, hogy egyetlen szóra megvonaglik rajta a leheletes bőr, kitörnek a félelmes égi áboruk. De most még mozdulatlanul ült, összepréselte ajkát, keresztbe vetett lábának vonalát elárulták a redők. Keze a csodálat örök jelét mutatta, a mitológikus jelet, melyet sohasem hagyott el, mely egymás közötti rítusokban annyit jelentett, hogy Zeus közeledik a földi halandóhoz, aki az olimposzi lehellettől kissé Isten lesz maga is. A kéz lerajzolta a csodálat, hódolás, imádat régi mágikus jelét, de a test nem mozdult, nem esett elébe, nem ölelte át, nem szívta szájáról el az első csókokat. Csak leeresztette kicsit féloldalra fejét, és alulról nézett rá, kérdően, majdnem gúnyosan, mint régi szerelmesek, akik előtt még sok-sok hónap és hét áll, fiatalok. Így kérdezte: eljöttél? A kép szívébe nyilalt. Így még sohasem látta Teodórát. Sohasem várta ülve, mozdulatlanul, mosolygon, és mégis idegenül. Nem nézett soha így rá, alulról felfelé, gúnyosan, szinte úgy, hogy neki magának is mosolyognia kell, pedig búcsúra indult, a legfájdalmasabb, legnehezebb búcsúra, mely nem állhat másból, mint kegyes hazugságokból, emlékezésekből, s tanácsokból. Szavakból, melyek olyanok, mint a téli nap, ragyognak, de nincs erejük. De Teodóra szemében nem ült könny. Mosolygott, hangja még, mintha tovább zengené a Bazileusz dicséret szakrális énekét. A szó váratlan, gúnyos, majdnem könyörtelen. Új Teodóra ül a kereveten, annyi száz és száz emlék Teodóra után, akik most mind vele vannak, hozzák óráik emlékeit. Az új Teodóra nem kell fel tiszteletére. Keresztbe veti lábát, szabad derűsen, majdnem vidáman pereg. Cseppnyi gunnyal, a férfi torkában elakad a kitervelt vigasztalás szava, a régi olimposzi grácia, mindaz a mentség, amire készült, s az ajándék, amit magával hozott. Zsugori vigasz, fájdalmas emlékeztető. Ma itt maradok veled. Reggelig itt maradok veled. Az arc féloldalra billent, kíváncsian és kérdően nézett a császárra. Éjszaka, mondta, és ez az első éjszaka volt, amit együtt tölthettek hosszú-hosszú szerelmük alatt. Az udvari rend babonája kívánta, hogy a bazilleusz nem ulassza el a lefekvés rituális szertartásait, senki sem lepheti meg hajnalban az alvót, amint szeretőjének ágyában pihen. Kívánság volt, soha ki nem mondott, a szavakban nem foglalt kívánság, egy éjjel együtt a Szent Palotában, vagy a Blahernészben, vagy a Propontisbéli villában, táborban, vagy vadászkunyhóban. Egy éjjel. És ez volt, amit nem adhatott meg neki Mánuel soha. Minden bíborköpeny, cím, rang, testőrség, mes és gazdagságok ellenére, melyel elhalmozta azt, akit szeretett. És most az utolsó estén hozza az éjszaka égkövét, átadja a búcsúzónak. Lassan oltja a lámpákat. Teodóra maga koppantja el a vastag, zöld színű, színes lánggal égő gyertyák kanócát, csak a mécsek imbolyognak a szent ikonok alatt. A szőnyegek beisszák a fényt, minden test elveszti lassan körvonalait. Mánuel arra gondol, hogy Teodórának holnap el kell mennie. Még utána nyúlhatna, megragadhatná karját, mondhatná, itt maradsz, holnap új hercegnőt keresek Henrik úr követének, csak aranyag kérdése lenne, miként tájékoztatja a nagyfordulatú fejedelmi urát. De Teodórának el kell mennie. A birodalom végtelenül erős, kibír mindent, kibír tékozló császárokat, őrült kegyenceket, öcséiket koronázó eunuchokat. Mindent kibírt, de a vértfertőző császár nem ültetheti soha maga mellé a trónra elhunyt bátyjának árváját. S Iréné, szegény szomorú Berta egyre sápadtabb lesz, egyre átszellemültebb, oly átlátszó a teste és oly halavány az arca, hogy a vér titokzatos kerengését olvasni lehet bőre alatt. Az orvosok szomorúan tárják szét kezüket, különös északi teuton betegségről beszélnek, mely elnyeli a vért, ismeretlen kór, mely ellen a földieknek alig ha van hatalmuk, s az eget talán nem is szabadna ostromolni magáért, a puszta életért, hiszen a bazilissza halálváróan boldog, lebegve hordozza a testet, mely már régóta nem más, mint a lélek alantas, megalkuvó porhüveje. Ha Berta meghal, itt marad árván a trón, nyomasztó üresen, mint valami irtózatos teher. Gyermek és árva maradnak itt, ki tudja, lesz-e még ideje a bazileusznek a végső dolgok felett dönteni. Ezért kell elutazni a Teodórának. Nem lehet itt, amikor Berta örökre beunja szemét. Megállná-e Mánuel, hogy ne borítsa rá az elhalt császárné bíbor köpenyét? Ezért kell menned éjszakra, Vienna városába, Teodóra, hogy megpecsételd a frigyet a keleti és a nyugati birodalom között. Még a szegletekbe menekülnek a fények, nézi a fehér kitom mozgását, melyben van valami árnyékszerű. Euridiké. Ez a szó jut eszébe. Nézi gyűrűjének kámea kövét, régi görög lapis lazuli, melyben másfél ezer esztendeje porladó művész belevéste a vállás nem csillapítható fájdalmát. Euridiké búcsúzik. Mi volt a tánc, a csodálatos pantomim, melyel megejtette annyi esztendővel ezelőtt? A tánc, mely félelmes, groteszk és mégis misztikus, foltokra emlékezik, faunokra, nimfákra, kószáló, kóbor görög istenekre, amint elijednek Narcissus szépségétől, aki megáll a tóparton, s nézi, egyre nézi saját tekintetét. Minden mozdulat valami szélesebbet, mélyebbet takar. Hajlása rejtelmes jelkép, egyedül nem tudja, de kettesben könnyen megfejti értelmét. Minden mozdulat valami távoli, de megélt emlékre utal. Hőstettekre, melyek valaha szívósak s örökzöldek voltak, s aztán lassan észrevétlenül sárgultak el. Emlékek, melyeknek sokáig-sokáig nem volt szavuk. És most megint elébük jönnek. Ló üget a nagy, világos réteken. Ismeretlen magyar virágoktól borított füves térségen. Ketten vannak csak idegen hegyek, fák és vizek. A szarvas előttük van, követik. Csak ketten, s akkor egyszerre Manuel elneveti magát, lefékezi a lovat, kantárát nyakába dobja, leszáll. Leszáll ő is. Manuel szerelmes apród, tenyerébe veszik lábát, amint lelép, öleli, még mindig így féltérden szolgálva, mert csak ketten vannak az egész világban. Így tartja tenyerében lábát, ő halkan, szerelmesen végig simít haján, melyet csak könnyű gyöngyös sapka takar. Manuel átfonja karjával, viszi be az erdő sűrűjébe. Egy emlék. S annyi, amint gomolyognak, mint kénes barlang sokszínű gőzei. Egy emlék erősebb a többinél, utána lemerül, s végül minden ott kékli kígyózva utolsó éjszakájuk alatt. A kitom meglebben, most szakrális és szemérmetlen, mint krétai agyak figurák mintaképei. Övtől lefelé beborítja a merev, hosszú szoknyaköntös, deréktől felfelé mezítelen. Manuel nem a testét, e sokszor szeretett testet nézi, nem ez után nyújtja ki kezét. Két hatalmas tenyere végig simít Teodóra arcán, mintha vak lenne, szemét keresné, mintha érezni akarná, hogy élnek, könnyeznek, játszanak ezek a szemek, melyekhez fogható drága kő nincsen az impérium kincses házaiban. A szemét keresi, befogja kezével, símogatja. Az ajak ráesik. Manuel az óriás ül a széles heverőszőnyegen. Teodóra fejét ölébe hajtja. Magasról, majdnem oly magasról, mint ma a trón aranyfellegének magjában, most is felülről lefelé keresi tekintetét. A csend átható. Hallani lehet a baránk testőrök csatabárgyainak csörrenését, amint váltják egymást a palota udvaron. Fegyverük odakoccan a márványkövek közé. Minek ennyi őr erre az éjszakára? Talán ez volt az utolsó gondolat, míg keze halkan, öntudatlanul betemette a mécset, az egyetlent, mely annyi fényt adott, hogy mindketten megláthatták egymás arcának könnyet és a mosolyt.